prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. A prémium kategória mikrofonjánál Pallag Róbert és Vörös Benedek. Műsorunk első részében takarmányokkal, illetve a legfontosabb termesztett növények árfolyam alakulásával foglalkozunk. Van is egyébként egy cég a hazai tőzsdén, amelynek a tevékenysége szorosan kötődik az innovatív takarmányiparhoz. Ez az UBM csoport, az egyik alapítóval fogunk beszélgetni. Műsorunk második részében pedig a globális, illetve a hazai befektetési lehetőségeket tekintjük át. Itt vendégünk lesz az Erste-nek a vezető elemzője, stratégája. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő tevékenységét 1996-ban kezdő UBM csoport már a Magyarország egyik legnagyobb takarmány alapanyag kereskedőjévé, illetve takarmánygyártójává vált. Három fő üzletága van, a fehérje kereskedelem, a gabona kereskedelem és a takarmány üzletág, mely területek megközelítőleg egyenlő arányban járulnak hozzá a cégcsoport eredményeihez. Az UBM csoport célja, hogy Magyarország után a teljes közép-kelet-európai régióban is meghatározó szereplővé váljon a takarmánygyártás és kereskedelem piacán, és hát egészen elképesztő mértékű ármozgásokat lehetett megfigyelni az elmúlt egy évben. Itt, hogy a konkrétumokról beszélünk, az Agrár Közgazdasági Intézetnek az adatai alapján például az étkezési búza esetében 88%-kal haladta meg májusban az árszint az egy éve korábbi átlagárat. Ugyanez a takarmány kukoricánál 47%-os emelkedés, a napraforgó magnál 71%-kal volt magasabb az átlagár, és talán még a repcemagot érdemes megemlíteni, itt 45%-os volt a növekedés, egészen elképesztő számok, amelyeknek nyilvánvalóan egy erős hatása van a hazai inflációnak az alakulására is.
Még szerencse, hogy Ukrajna és Oroszország nem kávé nagyhatalom, mert akkor én is gondban lennék a saját inflációs kosarammal, mert ami még egy érdekes kiemelendő tényező, hogy a mezőgazdasági termékek áralakulása nagyon ketté vált attól függően, hogy Oroszország és Ukrajna milyen szerepet tölt be a globális piacon. Tehát, hogy mondjuk azokat a termékeket nézzük meg, akár az élő marhától kezdve a kakaón, a cukron át a kávéig, amelyek piacán nem jelentős szereplő sem Ukrajna, sem Oroszország, akkor azt látjuk, hogy ezekben a termékekben viszont az idei évben mind árcsökkenés volt megfigyelhető, tehát a kakaó és a marha ár az több mint 10%-kal esett az idei évben, de szerencsére a kávé is 3%-kal lett olcsóbb körülbelül, de valóban a mezőgazdasági termékek, ahol Ukrajna és Oroszország kardinális szereplő piacokon nagyon masszív árrobbanást szenvedtek el az idei évben, illetve az elmúlt 12 hónapban is.
Ez még mindig a prémium kategória.
Tisztelettel köszöntjük a vonalban Uzsoki Andrást, az UBM csoportnak az igazgatósági tagját, illetve az egyik alapítóját. Az első kérdésünk pedig rögtön arra vonatkozna, hogy hogyan teljesített a cégcsoport az elmúlt időszakban.
Gyakorlatilag már néhány éve működik Romániában, Kerelőszentpálon egy takarmánykeverő beruházásunk, amiben jelentős tulajdonosok vagyunk, és az nagyon, azt kell mondjam, hogy nagyon szépen teljesít. Ezen kívül éppen most fejeztük be Szlovákiában, konkrétan Hernádcsány van, az ott Kassa környékén van, egy régi takarmánykeverőt megvásároltunk, és teljesen felújítottuk. Kereskedelmileg meg erős a jelenlétünk a szomszédos országokban. Úgy egyébként pedig magyarországi kiindulóponttal Horvátországban is, illetve Ukrajnából alapanyagot szoktunk vásárolni. A szerb jelenlétünket azt mindenképpen erősíteni szeretnénk, pont egy alapkőletételünk, ugyanakkor az is tény, hogy nagyobb óvatosság legyen a mostani nemzetközi helyzet.
Egy nagyon fontos bejelentés érkezett a társaság részéről június során. Az egyik meghatározó aktív tőkebefektető szereplője a hazai piacnak, a High Ventures volt az, ami jelentős mértékben nagyságrendileg 5 milliárd forintos összértékben emelt tőkét a cégcsoportban. Mit lehet tudni ennek a hátteréről? Egyáltalán mennyi ideig tartott ennek a tranzakciónak az előkészítése?
Hihetetlenül gyorsan zajlott le a folyamat. Idén koratavasszal voltak az első megbeszéléseink, május közepe táján kaptunk egy indikatív ajánlatot, és korlátilag az első fél év utolsó napján meg is történt a részvények ellenértékének az átutalása. Ami nagyon lényeges, nyilvánvalóan a High Venture szempontjából mi egy tőzsdén jegyzett cég vagyunk, hosszú, stabil múlttal. Ez egy kicsit más befektetési irány, mint amit ők korábban csináltak, és azt érzem, hogy nemzetközi helyzetben a mezőgazdasági élelmiszeripar az abszolút a válságállapotával fölértékelődött a befektetők számára. Mi úgy éreztük, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy saját tőke oldalon erősítsünk. Szintén most azt mondanám, hogy pénzügyi és politikai körülmények miatt a HVNC-hoz meg azt érezte, hogy egy ilyen irányú befektetés az számára igazán vonzó. A részvényekért egy 27 ezer forintos árat fizettek, ami a 16-17%-os paketjük van.
Említette a tőzsdei jelenlétet. Egyelőre közkész hányad az 10% körül alakul, ami miatt a likviditás is limitált a papírokban. Itt várható-e, vagy szándéke a cég részéről a közkész hányad növelése, illetve a likviditás növelése ezáltal?
Az UBM csoportról annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag magyar magánszemély tulajdonosai vannak, és emiatt ez egy adottság, hogy nagyon, nagyon dinamikus a fejlődésünk, de a saját tőke oldalon mindig fontos az, hogy meglegyen a kellő stabilitás a finanszírozhatóság tekintetében. És tőzsdei jelenlétnek az volt mindig is az alapja, hogy legyen közkész hányad, és legyen lehetőség arra, hogy a saját tőkénket egy részvénykibocsátással erősítsük. Ez most kicsit úgy éreztük, hogy erre most egy ilyen zárt körű részvénykibocsátással nyílik a legjobb lehetőség, de abszolút az az elképzelésünk, hogy a közkész hányadot erősítsük. Már csak azért is, mert 9 meghatározó tulajdonosa van a cégnek, de hát mondjuk én magam nevében tudom azt mondani, hogy azért én már közelítek a nyugdíjkorhatárhoz, a társaim hozzám képest lényegesen fiatalabbak.
Konkrétan önnek kapcsolatban jelentek meg értesítések a Bét honlapján, hogy ugyan nagyon kis mértékben, de csökkentett a részvény tulajdonán, és ezek ugye ténylegesen a tőzsdén történtek ezek az értékesítések. Esetleg abban, hogy koncentráltan valamilyen aukció keretében értékesítsenek részvényeket, kimondottan azzal a céllal, hogy a közkész hányad az növekedni tudjon. Ezzel kapcsolatban történtek már bármilyen előkészítő tárgyalások, gondolok itt akár broker cégekre.
Tehát mindig folynak puhatulózások, de még így nem teljesen alakult ki, hogy mi legyen. Mindenesetre van nyitottság arra, hogy amikor erre, most azt mondanám, hogy a gazdasági környezet lehetőséget ad, csináljunk újabb és újabb részvénykibocsátásokat is.
Ha a gazdasági környezetről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy a régiónk azért itt a takarmánynövények tekintetében nem áll rosszul. A minősége is ezeknek a terményeknek, amiket önök alapanyag beszerzésként használnak fel, meglehetősen jó. Hogyan változtatott ezen a helyzeten akár az orosz-ukrán háború, illetve az, hogy ilyen mértékben kezdtek el drágulni ezek?
Jól lehet nettó exportőr Magyarország ezekben a növényekben, de azért a világpiachoz ezer szállat kötődik a műtrágya ára, és így tovább. Tehát a maga a termelési költségek is megnövekedtek. Biztos, hogy van egy nemzetközi árfelhajtó ereje annak, hogy óriási termőterületek veszélyeztetve vannak ezzel a háborúval. Meg egyszerűen azt gondolom, hogy a világ most sokkal erősebben ráfókuszál, mellesleg a mi cégünk is, hogy a logisztika, hogy tényleg meglegyen az áru. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak arról van szó, hogy most honnába megtermesztve a szükséges mennyiség. És ilyen szempontból most aztán Magyarországon biztos nem kell aggódnia emiatt. De az, hogy időben eljussanak egyik a megfelelő helyre az alapanyagok, utána pedig a kész táp eljusson az állattenyésztőknek, ez azért nagy odafigyelést igényel. És ilyen szempontból szerencsés az, hogy nekünk részint 26 éves tapasztalatunk van, részint pedig gyakorlatilag a commodity kereskedelem az egy nagyon erősen logisztikai tevékenység. És mi ebben, én azt mondanám, hogy mindig is nagyon, nagyon innovatívak és élenjáróak voltunk. És most ennek megint nagy jelentősége van. Ez nem csak egy árazási kérdés, hanem tényleg volt olyan időszak, amikor kifejezetten gond volt, hogy mondjuk a szójadere eljusson Magyarországra. És akkor nem mindegy, hogy mennyire erős a logisztikai tevékenysége.
A cégnek hagyományosan három fő üzletága volt. Az restruktúrálás mögött milyen megfontolások állnak, illetve hogy fog kinézni a cégcsoport ezen restruktúrálást követően?
Igazából ugyan tényleg Gabor üzletágról meg szója vagy fehérje üzletágról beszéltünk, és beszélünk így az évtizedek során, mint két commodity üzletágról, de ezeknek azért az alap tevékenysége az nincs annyira messze egymástól. Tehát mind a kettőnél óriási volumenű takarmány alapanyagot állítunk egyik pontról a másikra. Inkább import jelleg, ugye a szójadara, Magyarországon viszonylag kevés terem, szójabab és abból is viszonylag kevés szójadarát állítanak elő, tehát ebben netto importőr Magyarország, de ez azt jelenti, hogy Hollandiából, vagy az Adriai-tengerről, vagy Németországból, vagy Konstanta Romániából, vagy most éppen Ukrajnából. Nagyon sok logisztikai lánc van, vagy logisztikai lehetőség van, amiben mi élen járunk, hogy behozzuk ezeket. Ugyanakkor ugyanezek a fordított irányban, a gabonakereskedelem, az nyilván van egy erős hazai jelenlétünk, de azért van egy jelentős exportunk is. És ezt a kettőt érdemes egy kicsit együtt nézni, mert azért ezeknek az a jellegzetessége, hogy egy nagy volumenű, viszonylag kis marginú, back-to-back alapú kereskedés az alapja. A takarmány pedig a feed, az meg lényegében gyártó tevékenység alapvetően. Üzemek kellenek hozzá, az alapanyagokból pedig jó minőségű tápot gyártunk és leszállítjuk. Tehát ez maga az illeti modell. És azért próbáljuk ezt a két commodity üzletágat egybe kezelni, mert különösen most a tőzsdei jelenléttel azt gondoljuk, hogy jobban a befektetők számára így homogénabb az, hogy az egyik üzletágnak van egy belső logikája, a másik üzletágnak meg van egy másik belső logikája. Nyilvánvalóan egy takarmány gyártásnál nagyobb a hozzáadott érték, nagyobb a margin, más milyen kisebb tételek vannak, sokkal nagyobb az egyforma, tehát sokkal kisebb a szezonalitás, azért teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk a gabonánál van aratás, és óriási készletek fölhalmozódnak, majd pedig szépen pont nyár közepére a készletek leapadnak. Nem véletlen, hogy át is tette a csoport a mérlegfordulóját június 30-ra. Pont emiatt, mert egyszerűen a gabona üzletágnak a számai akkor ér véget, úgymond a gabona üzletágnak a valóban az évvége, a nyár közepe, nem december 31. És ez mindig egy kicsit olyan erőszakolt volt, hogy december 31-ére csináljunk gabona üzletágban mérleg. Igen. És ugyanakkor meg ő adja az árbevétel jelentős részét, hogyha készlet van, ott van jelentős készlet, és itt tovább. Tehát a pénzügyi mutatók szempontjából volt annak lényege, hogy a commodity egybe legyen, és a takarmány meg a másik láb legyen. Tehát most a három láb közül, hogy azt mondanám, hogy két lábunk van, és ez így emberi.
Ugye a Magyar Agrárium egyik legnagyobb innovatív cégcsoportjáról beszélünk. Mit lehet tudni a stratégiai tervekről, ez a dinamikus fejlődés, akár árbevételben, eredményekben, hogy nézhet ki a következő években?
Hát az árbevételben azt biztosan tudom mondani, hogy ez csak növekedni fog. Ez abból is adódik, amit beszéltünk, hogy azért a commodity kereskedelemben ez az árdrágulás az árbevételt hajtja. De azért alapvetően azt gondolom, hogy nekünk azért a legnagyobb fókuszunk az a tényleg a takarmány üzletágban is úgy érezzük, hogy regionálisan egyszerűen van hova bővülnünk. Annyi van, hogy jelenleg az látszik, hogy az új üzemek építésénél az acél vas beszerzési ára az nagyon, nagyon megnőtt egyik részről, meg vannak ellátási nehézségek, ezért ez azért mindenképpen meggondolásra készített minket, ellenben az akvizícióra meg ez egy kiváló alkalom. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy érthető, hogy a High Venturesnek miért örültünk a High Venture beszállására. Hisz ez a pénzügyi forrás, ez pontosan ezt azt erősíti, hogy ilyen típusú növekedést tudjunk a jövőben is folytatni.
Végezetül, hogyha az éves távlatokból még inkább zoom outolunk, és évtizedes távlatokat veszünk célba, ugye ön már 25 éve ebben az iparágban otthonosan mozog, akkor milyen tendenciák voltak meghatározók az elmúlt évtizedekben, illetve a következő néhány évtizedben mire lehet számítani? Itt például gondolok esetleg a klímaváltozás hatására, a régiós termelés szempontjából, az ebből fakadó esetleges termékmix változásokra, tehát mondjuk mire lehet számítani, vagy hogy nézhet ki vajon mondjuk a Kárpát-medence mezőgazdasági termelés és kereskedelem szempontjából mondjuk a következő 25 évet követően?
Hát nekünk egy óriási előnyünk az, hogy azt gondolom, hogy nagyon rugalmasak tudunk lenni, és ezért tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ezt most mondanám az UBM-ről. Az, hogy mik azok a trendek, valószínűleg a gabonatermesztés és kukorica, takarmány, búza, ezek a legfontosabb takarmány növények. Ezek biztos, hogy továbbra is ebben a régióban nagyon, nagyon nagy jelentőség lesz. Már csak azért is, mert az látszik, hogy van egy olyan fajta tendencia, hogy a Nyugat-Európáról felől az állattenyésztés az egyre keletebbre húzódik, és azt gondolom, hogy nekünk ebben Magyarországnak biztos, hogy nagy szerepe lesz. Tehát valószínűleg az állattenyésztés azért Magyarország alkalmas, pontosan azért, mert ezek az abrak növények, ezekben egy jó termelési adottsággal rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy egyre több magas színvonalú állattenyésztő tele fog létesülni a jövőben, akik takarmányokat igényelni.
Köszönjük a beszélgetést Uzsokai Andrásnak, az UBM csoport igazgatósági tagjának és egyik alapítójának. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót.
Ez még mindig a prémium kategória.
Szeretettel köszöntjük a vonalban Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét, stratégáját. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Globálisan, hogyha megnézzük például az amerikai részvénypiacokat, akkor 1970 óta a legrosszabb első féléves teljesítményt láthatjuk. Egy ilyen környezetben joggal adódik a kérdés, felvetés, hogy mit érdemes ezzel kezdeniük a befektetőknek. Itt vannak a megfelelő beszállási pontok, vagy egyszerűen időközben olyan kockázati tényezők bontakoztak ki, hogy egyelőre nem árt az óvatosság.
Szerintem még azért óvatosnak kell lenni, de már a fordulat jelei, még hogyha csiráiban is, de azért látszódnak. Amire gondolok, az elsősorban az, hogy én továbbra is bízom abban, hogy ez az inflációs fordulat, ez be fog következni az ősz folyamán, és ugyan most még nagyon rossz és emelkedő inflációs adatokat láthatunk szerte a világban, de azért látni kell, hogy szép fokozatosan az elkövetkező fél évben például az energia árak inflációja már csökkenni. Tehát ha nem is csökkenni, de nem, már nem fog olyan mértékben növekedni, tehát egyre inkább összeszűkül ez a rés az árak között, és ez például az inflációs mutatóból kikerül. Különben az úgynevezett PCI index, ami ugye a Personal Consumption Expenditure Index, és sokkal jobban méri az inflációt az Egyesült Államokban, és általában a Fed is erre szokott fókuszálni, az azért folyamatosan csökken. Igaz, most a júniusban megállt, de hogy további csökkenés várható legalábbis a maginflációs adatok alapján. Miért mondom ezt? Ezt azért mondom, mert általában azért az jellemző, hogy amikor elindul az infláció, akkor ugye jönnek a kamatemelések. A kamatemelések azok leértékelik a részvényeknek a cash flow-ját, mert a tőkeköltség az megnövekszik, és aztán ugye ahogy leáll a jegybank, és elkezd esetleg csökken. Már a leállás után, hogyha a gazdaság jól teljesít, akkor egy részvény árfolyam növekedés szokott bekövetkezni. Most azért van egy probléma, hogy recessziót várnak sokan, vagy akár stagfláció is bekövetkezhet, ez most egy extra kockázat a szokásos ügymenethez képest. Tehát ezért mondom azt, hogy érdemes várni, bár már a határidős, illetve a kötvénypiacokon az árazás látszik, hogy egy januári kamat csúcsot követően már a Fed elkezdi csökkenteni majd a kamatokat valamikor a jövő év elején. Ugye ez egy nagy változás, mert korábban még egészen sokáig, tehát 24-ig kamatemeléseket vártak, most viszont már 23 elejétől elindulhat egy kamat csökkentés, úgyhogy ilyen szempontból ugye ez pozitív tud lenni a piacok számára.
Ugye említetted az inflációs problémákat, és valóban a fejlett világban egy valóságos árrobbanást látunk, viszont egy óriási elefánt a szobában, amelynek sikerült elkerülnie eddig az infláció jelentős emelkedését, az Kína volt. Ott az infláció az abszolút alacsony egyszámjegyű maradt az elmúlt egy évben is. Szerinted ez minek köszönhető, illetve el tudja Kína tartósan kerülni az árrobbanást? És egy másik Kínával kapcsolatos kérdés, hogy míg a vezető nyugat-európai, illetve amerikai részvényindexek mélypontokat ütöttek, és a második negyedévet kétszámjegyű veszteséggel zárták, addig a kínai részvénypiac az egy nagyon erős recovery-n van túl. Ugye júniusban majdnem 10%-ot emelkedett, de Q2, tehát a második negyedév egészére nézve is mondjuk az S&P China 500 index az 3%-ot tudott emelkedni, míg körülbelül minden más vezetőindex kétszemjegyű esést könyvelhetett el. Mi a véleményed? Ez egy tartós turnaround, vagy egy tartós bikapiac kezdete lehet Kínában, vagy ez inkább egy ilyen korrekció a lejtmenetben?
Egész Ázsiában látszott az elmúlt időszakban, hogy relatíve alacsony volt az infláció, vagy alacsony maradt, de mostanában azért mégiscsak elkezdtek emelkedni az inflációs mutatók.
Ennek ellenére Kínában megmaradt az expanzív gazdaságpolitika. Ugye itt azért nem szabad elfelejteni, hogy a Covid miatt ugye komoly lezárások voltak, és a kínai gazdaság kereslete, hát ugye nyilván a kibocsátása is megsínlette, de a kereslete is megsínlette, és nyilván ez szerintem kihatott az egész ázsiai régióra az infláció tekintetében. Ugye azért jó ideje azt látjuk, hogy Kína azért igazándiból alacsony értékeltségen forog folyamatosan. Itt nyilván van egy csomó kockázat, ami ezt indokoltá teszi, tehát hogy én ettől függetlenül azért óvatos lennék Kínával kapcsolatban. Ráadásul nem tudjuk, hogy ez a Covid dolog, ugye tartják magukat a zero Covid politikához. Ugye látjuk, hogy például most vonták vissza a kötelező oltást, amit nem olyan rég bevezettek, olyan nagy volt az elégedetlenség a lakosság körében. Ugye a világ jelentős részének jó darabig tartott még, ugye eltelt most már több mint két év, még sikerült ezt leküzdenie. Igen, voltak oltások Kínában, de tudjuk, hogy azért a kínai oltások azok nem voltak annyira hatékonyak, tehát hogy ezzel azért még azt gondolom, hogy itt még lehetnek meglepetések, és talán ez tükröződhet az alacsony értékeltségben.
Drasztikusan emelkedett a hazai hozamgörbe az elmúlt hetekben, illetve hónapokban. Most ugye az látszik, hogy az 5 évnél hosszabb lejáratokon már ilyen 8,5-9,5% közötti éves hozam mellett lehet hazai állampapírokat vásárolni, és akkor nem beszéltünk még a lakosságot szintén érdeklő, illetve érintő infláció követő prémium állampapírokról. Hogy látod egy ilyen környezetben, érdemes már egyébként ezekből betározni hosszabb távra, vagy inkább itt részben a BUX jelentős esése miatt a részvénypiacok felé kacsingatni, esetleg egy kellően diverzifikált portfóliót tartani?
Látszik a magyar hozamgörőben is egy ilyen hullám, mint ahogy az Egyesült Államokban is. És még van egy nagyon fontos dolog, hogyha a deviza cserepiacra, vagyis az euróforint swap piacra nézünk, akkor ott azért elég komoly kamatszintek, implikált kamatszintek alakultak ki az elmúlt időszakban, ami nyilván ugye az euró likviditás hiányát is jelzi, de azt is jelzi, hogy azért a piac egy kicsit úgy magasabb hozamszintekre számít, akkor ugye itt még lehet hozamemelkedés, illetve hát várunk, ugye az elmúlt napok eseménye is azt mutatják, hogy azért valószínűleg lesznek még kamatemelések a jegybank részéről. Tehát, hogy egyelőre ezen az oldalon még óvatos lennék. Ugyanakkor a részvénypiacon meg azt látjuk, hogy azért kezdenek kialakulni jó befektetési lehetőségek. Persze nagyon sok flip-flop van benne, tehát most gondolok például mondjuk az OTP-re, hogy azért elég nyomott a részvénynek az árfolyama, nagyon sok minden negatív tényező beárazódott, de például az nem árazódott be az egész piacba esetében sem, hogy esetleg elbukjuk az összes pénzt, vagy a pénz jelentős részét az Európai Uniótól. Én különben azt gondolom, hogy ott lesz megállapodás, tehát hogy elég nagy a bizonytalanság, meg ugye nyilván olyan tekintetben is, hogy a világban kialakul-e egy stagfláció, vagy nem alakul ki, azt gondolom, hogy reményeim szerint és a valószínűségben is jóval 50% fölött vagyok, hogy nem fog stagfláció végül kialakulni, de hogy azért ezek a kockázatok ott vannak, és ezek azok, amelyek most relatíve olcsón tartják ezeket a részvényeket. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ebben változás következik be, most mondjuk például gondolok arra, hogy azt látjuk, hogy a munkaerőpiac az továbbra is erős marad, és nem kezd el dinamikusan növekedni a munkanélküliség, akkor azt gondolom, hogy jó esélyünk, vagy azt látjuk, hogy az infláció tényleg elkezd csökkenni, akkor az jó beszállási lehetőségeket fog jelenteni a piac számára, és mondom, a magyar piacon is vannak nagyon jó belépési lehetőségek, ott még pluszba ugye figyelnünk kell, hogy az Európai Unióval meg tudunk-e állapodni.
Ugye említetted, hogy szóba került a forint árfolyama, és itt azt látjuk, hogy a forint az nagyon, nagyon jelentős lemaradó a régiós versenytársakhoz, a régió többi devizájához képest, és világszerte is az egyik leggyengébben teljesítő devize az idei évben. Itt hogy látod, hogy tényleg ennyivel rosszabbak a gyengébek a magyar gazdaság fundamentumai, mint a környező országoké, vagy itt más tényezők is szerepet játszanak? Illetve egy másik régióhoz kapcsolódó kérdés, hogy nyilván nagyon sok faktor, nagyon sok tényező az jellemző az összes régiós ország gazdaságára, de van-e esetleg olyan, mondjuk a tágabban vagy régióban, tehát gondolok itt a csehekre, lengyelekre, románokra, horvátokra, amely ország gazdasága vagy tőkepiaca valamilyen szempontból szerencsésebb helyzetben van, mint az összes többi?
Tehát nem arról van szó, hogy a magyar gazdaság fundamentumai olyan rettenetesen rosszak. Tehát nem arról van szó, hogy 2008-ban vagyunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy jelentős mennyiségű forint került ki a piacra, és ez most dolgozik, és problémákat okoz a rendszerben. Ugye az MNB is óvatos a kamatemelésekkel, hiszen ugye ez ceteris paribus veszteséget okoz neki, tehát, és ugye ezt érezték meg a befektetők, hogy ezt az óvatosságot, és ezért, hogyha ezt az úgymond óvatosságot azt látják, hogy félrerakják, akkor az ugye tudja stabilizálni a forintot, de leginkább ugye nyilván azt tudná stabilizálni, hogyha születne egy megállapodás az Európai Unióval. Az látszik, hogy Csehország helyzete a sokkal jobb, mint Magyarországé, olyan, legalábbis hogyha a devizát nézzük, olyan szempontból, hogy az elmúlt években egy hatalmas devizatartalék halmozódott föl, ugye folyamatosan gyengítették a cseh koronát, mert nagyon erősödni akart, és ugye kialakult egy 150 milliárd eurós devizatartalék, ugye csak összehasonlításképpen, hogy valamivel 30 milliárd fölött van emlékeim szerint a magyar devizatartalék, tehát egy elég nagy tartalék alakult ki. Ezt most ugye használják, elkezdték elégetni óvatosan a rendszerből, ugye ennek nyilván volt egy elég jelentős költsége ennek a tartásnak, vagy hogyha Lengyelországot nézzük, akkor ugye ők megállapodtak az Unióval, de egyelőre még nem kapnak pénzt, majd idővel fognak kapni, hogyha végrehajtják azt, amiben megállapodtak, akkor fokozatosan fognak kapni pénzt. És ezt nagyon jól látjuk a devizákban is, hogy ugye a piaci turbulenciák idején mondjuk a cseh korona az nem gyengül szinte semmit. A lengyel zloty gyengül valamit, de ugye egy kicsit jobb helyzetben vannak, ugye kamatemelésben kicsit le vannak maradva, pedig ugye nagyobbat gyengülünk.
Júniusban frissítettétek a legtöbb blue chipnek, hazai blue chipnek a modelljét, és ez alapján azért egy ilyen 25-40% közötti emelkedési potenciál látszik ezekben a részvényekben. És a héten ugye a Wambergers részvényeire tett vételi ajánlat. Ezzel kapcsolatban mit lehet látni, melyik papírra érdemes figyelni, illetve hogy viszonyuljanak mondjuk konkrétan ehhez az ajánlathoz a befektetők?
Ugye a magyar piacon számos érdekes lehetőség van, és nyilván megfelelő óvatossággal kell ezeket kezelni. Azt látjuk, hogy ugye a nagy blue chipek azok azért eléggé alulértékeltek. Itt beszélhetünk például a MOL-ról, ami izgalmas, vagy az OTP-ről. És csak ugyan ugye a Wambergers kapcsán egy kicsit szomorú vagyok, mert igaz, hogy elég komoly prémiumot tartalmaz az ajánlat, de ugye azért látszott, hogy azért jóval fair érték alatt forog a részvény. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy valószínűleg a részvényesek el fogják fogadni. Az látszik, hogy azért ez egy hosszabb folyamat lesz, egy jelentősebb további eredménybővülést gondolok az ő esetében, de ugye ugyanez igaz több más, vagy relatíve kis részvények esetében is, például az Alteo stratégiája nagyon jó és nagyon kedvező a környezet.
Köszönjük a beszélgetést Miró Józsefnek, az Erste Befektetési ZRT stratégiájának, további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, és ugyanezt kívánom nektek és a hallgatóknak is.
Ez még mindig a prémium kategória.
Bente, hogy látod itt a hazai makrogazdasági folyamatokat?
Alapvetően nem, nincs könnyű helyzetben ugye a magyar költségvetés, hiszen egy ikerdeficittel küzd a magyar gazdaság. Mind a költségvetési hiány, mind a külkereskedelmi mérleg masszív hiányt mutat, vagy masszív deficitet mutat, amit tartósan igazából csak az EU-val való megegyezés és az onnan jövő ajándék eurómilliárdok tudnak majd tartósan stabilizálni, addig pedig kénytelen lesz egy rendkívül restriktív monetáris politikát, illetve magas kamatokat fönntartani az MNB, ami nyilván egyrészt a forint árfolyamot stabilizálja, másrészt azért nagyon durván hat a növekedésre. Tehát azt gondolom, hogy a magyar reálgazdaság az mindenképp egy jelentős lassulás és nehéz időszak előtt áll a második negyed évben, amit majd tartósan az EU-val való megegyezés, illetve az onnan bejövő források fognak tudni enyhíteni.
Nagyon drasztikusan tolódott felfelé a hazai hozamgörbe, és ennek az egyik oka az nyilvánvalóan az, hogy sokan ilyen 12-13% közelében látják már majd az alapkamatnak a tetőzését a következő hónapokban. Ez mennyire lehet egy reális szenárió?
Én azt gondolom, hogy ez teljesen reális, és tényleg amíg az EU-val nem sikerül megegyezni, addig nyomás alatt maradhat mind a forint, mind a magyar kötvénypiac. És sok függ a nemzetközi folyamatoktól is természetesen, tehát egy kedvező változása az amerikai vagy az eurozónás inflációban, az például sokat segíthet a magyar kötvénypiacon is, hiszen végülis a zsinór mértéke az összes kötvénypiacnak globálisan valamilyen szinten az amerikai, illetve az európai kötvényhozamok, illetve kötvénypiac, tehát hogyha ott esetleg látnánk egy kedvező fordulatot az inflációs folyamatokban, és ezáltal a hozamokban, az mondjuk egy olyan externália lenne, ami pozitív lenne a forint és a magyar hozamok szempontjából is.
Beszéltünk róla korábban, hogy belecsúszott a medvepiacba például a globálisan iránymutató S&P 500, tehát itt megtörtént egy 20% feletti korrekció. Viszont azóta, mintha egyfajta stabilizálódást lehetne látni, ennek mi a fő oka szerinted?
Igen, ez egy érdekes folyamat volt. Hogyha az első fél évet nézzük, akkor az első fél évből mondjuk 5,5 hónap az arról szólt, hogy az inflációs nyomás nő a gazdaságban, ennek megfelelően az amerikai jegybank, illetve világszerte többi jegybank is, pont a héten néztem, hogy idén már több mint 170 kamatemelés volt globálisan, ami több mint az elmúlt 3 évben összesen végrehajtott kamatemelések száma globálisan, tehát visszatérve egy monetáris szigorításról szólt növekvő inflációs veszélyről, ugyanakkor még egy erős gazdaságról. És az elmúlt 2-3 hétben, tehát június második, harmadik hetétől kezdődően viszont azt lehetett megfigyelni a globális tőkepiacokon, egyébként minden eszközosztályban, hogy az inflációtól való félelem helyét átvette a recessziótól való félelem. És tényleg akárhol nézünk, akár az amerikai 10 éves államkötvényhozamokra, amik több mint 50 bázispontot estek az elmúlt 3-4 hétben, akár az S&P GSCI Energy, tehát az energiahordozók árában, amik szintén 20%-ot estek a június elejé csúcsukhoz képest, akár a rezet nézzük, ami már közel 30%-ot esett az idei csúcsához képest. Tehát azt láthatjuk, hogy az elmúlt 3-4 hétben tényleg a recessziós félelmek vették át az inflációtól való félelem helyét, ami azokra a tőkepiaci, illetve azokra a részvénypiaci szegmensekre pozitívan hatott, amelyekben a várható jövőbeli cash flow az a viszonylag távolabbi jövőben fog materializálódni. Tehát az volt az érdekes az elmúlt 3-4 hétben, hogy volt egy, amellett, hogy volt egy stabilizálódás összességében a tőkepiacokon, a szektorok közötti különbségek azok, amik felhalmozódtak, vagy amiket az év elejétől mondjuk június elejéig kialakultak, azok elkezdtek visszarendeződni. Mire gondolok ez alatt? Az energiaszektor, ami közel 50%-ot emelkedett június elejéig, az egy több mint 20%-os, 25%-os korrekcióban van az S&P 500-on belül, az energiacégekről beszélek, míg a tartós fogyasztási cikkek, tehát a consumer discretionary, illetve a kommunikációs szolgáltatások szektor, amik a leginkább nyomás alatt voltak januártól június elejéig, azok viszont tehát nagyon erős emelkedést produkáltak az elmúlt 3 hétben, hiszen ezek azok a szektorok, ahol a készpénzáramok a távoli jövőben jelentkeznek, és ezek emiatt a legnagyobb haszonélvezői az amerikai hosszú hozamok csökkenésének.
Ez még mindig a prémium kategória.
Ennyi fért már a prémium kategóriába. Ne felejtsék el, hogy az elhangzottak azok nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.